Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli.
Hát sajnálatos módon nem egy ilyen kispénteki témánk van már megint. Forint árfolyam és infláció a rekordok könyvébe folyamatosan bekerül. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője van itt velünk, egy picit elemezzük a szituációt. Hát hétfő reggel beszakadt a forint árfolyama, a történelmi mélypontra gyengült az euróval, ugye 400 volt a visszapattanási szint, de a svájci frankkal és a dollárral szemben is. Közben kijött az inflációs adat, 8,3%-ra gyorsult az infláció, és ez 2007 augusztusában volt utoljára ilyen magas. Az élelmiszerinflációról ne is beszéljünk, az már régen kétszámjegyű. Mit láttok ti, Péter? Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Hát nézd, igazándiból nagyon nagy káoszt látunk legelső körbe, hogyha mondjuk itt a piacokról kellene beszélni, akkor azt mondanám, hogy csapkodás van. Legyen szó akár a forintpiacról, legyen szó akár a kötvénypiacokról. Itt tényleg óráról órára, percről percre változik a helyzet, és ahogy itt említetted, ugye 400-as euróforint árfolyamról visszapattantunk, de ugye akkor mindenki azt kérdezgette, hogy akkor 410, 420, hol a vége? Hát ezt képest most miközben beszélünk 377-nél járunk, úgyhogy jól látszik, hogy tényleg pánik üzemmódban van a piac, és bármiféle kis negatív hírre 5%-okat tud mozogni az árfolyam egyik irányba, de ugyanúgy, hogyha jön egy halvány reménysugár, akkor a másik irányba is neki tud lódulni itt a kereskedés, úgyhogy nagyon nehéz bármit mondani egy ilyen piacsal kapcsolatban, de az kétségtelen, hogy úgy összességében egy ilyen gyengülő, vagy inkább azt mondom, hogy egy sérülékeny forint plusz ez a magas infláció, az egy dolgot mindenképpen indukál, mégpedig hát igen komoly várakozásokat a jegybankkal szemben, hogy emeljék tovább a kamatokat, és ahogy említetted, bizony 8% felett jár már most az infláció, és hát egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy bizony ott van a horizonton a két számjegyű inflációs mutató pár hónapon belül, és hogy ez megtörténik, akkor valóban nem ördögtől való az elképzelés, hogy a mostani szintekről még azért van bőven fölfelé a kamatszintekben.
Okay, a kamatszintekben oké, de az inflációban is?
Az inflációban is, én azt gondolom. Nyilván, amikor az ember megpróbálja ezt előrejelezni, akkor az adott pillanatban érvényes dolgokat nézi. Hogy áll most az euroforint árfolyam, hogy áll az olajárfolyam, vagy az olaj kereskedelmi ára, vagy világpiaci ára, hogy állnak az egyéb nyersanyagok, és ez alapján próbál valamit sakkozni. Hát én is megtettem ezt, és ez alapján nekem az jött, hogy valahol olyan május-június környékén, amikor a kormányzat felengedi vélehetően az árstopp intézkedéseket, akkor 10% feletti lesz az inflációs mutatónk, és évvégére ez visszacsökkenhet olyan 7-8% környékére, na de azért az éves átlagban még mindig inkább egy ilyen 9-8-9% körüli mutató lesz, szemben mondjuk azzal, hogy úgy indultunk neki, hogy majd valahol olyan, nem tudom, 4-5% körül lesz az infláció idén.
A trendje egyébként milyen? Mert ugye az már lekerült a napi rendről, hogy ez egyszeri kiugrás. Most már ilyen platót épít az infláció, úgy tűnik nekem.
Igen, tehát a legjobb esetben szerintem majd oldalazásról beszélhetünk, tehát az azt jelenti, hogy nagyjából ekkora szint körül marad, egészen addig még nem érkezik egy komolyabb sok, és ahogy mondtam, hogy az árstoppok elengedése május elején közepén lesz a következő nagyobb sok, ami nyilván fölfelé fogja lódítani az inflációs mutatót. Viszont hát azt kell mondjam, hogy itt az elmúlt hónapokban bizony-bizony folyamatosan azt vártuk, hogy majd egy kicsikét megáll, majd egy kicsikét lassul az infláció, és ehhez képest mindig felfelé csalódtunk, tehát mindig magasabb lett, mint a várakozás, és mondom, ez hosszú-hosszú hónapok óta tart, és azért nyilván ez a trend is előbb-utóbb megtörik, na de azért itt már gyanakodhatunk, hogy vélhetően itt a következő hónapokban is inkább az lesz, hogy lehet, hogy most oldalazást várunk, benne van a pakliban, igen, hogy még följebb és följebb megy az infláció.
Péter, a hitelfelvevők meg a betétesek most egy emberként kérdezik, hogyha ilyen inflációs pályát vársz, akkor milyen kamatpályát?
Hát, hogyha arról beszéltem, hogy az év vége felé akár elképzelhető, hogy ilyen 7% körül ragad az infláció, akkor én egyáltalán nem gondolom ördögtől valónak azt mondani, hogy egy ilyen hát 8% körüli kamatkörnyezet is elképzelhető. nyilván megszoktuk az elmúlt években nagyon alacsony kamatokat, tehát így horribilisnek tűnik arról beszélni, hogy 8% a kamat, viszont mondom, hogyha megnézzük ezt a reál kamatban, akkor ez könnyen lehet, hogy év végére odáig jutunk csak el, hogy hát éppen, hogy talán lesz némi pozitív reál kamatunk, vagyis épp, hogy magasabb lesz mondjuk az egyhetes betéti kamat, illetve az alapkamat annál, mint amit az infláció mutat. És hogy egy banknak valóban olyan túl sok lehetősége nincsen, hiszen meg kell állítania valahogy az inflációt, nyilván a mait meg a holnapit nem tudja megfogni, ami ellen tud tenni, hogy azokat a várakozásokat, amiben egyébként most azt látjuk, hogy mind a vállalati oldalon, mind a háztartási oldalon nagyon durván mennek fölfelé a várakozások, az inflációs várakozások, ezeket kellene megfognia valahogy a jegybanknak, és ehhez bizony, de bocsánat, nem nagyon lehet maszatolni, tehát nem lehet 15 meg 20 bázispontokat itt lépkedni és remélni a csodát, hanem itt bizony folytatni kell azt a fajta erős kamatemelési ciklust, amit a jegybank eddig is csinált, csak hát a tervezetnél valószínűleg sokkal tovább.
És akkor ezt látni a forinton, ugye? Igen. Hogy amikor a grafikont megnézi az ember, egyértelműen egy ilyen kikényszerítés látszott, amikor a 400-as szint fele mentünk, és meg is álltunk ott egyébként egy pillanatra túlhaladta, vagy hát megütötte a 400-as szintet az euró árfolyam.
Igen, tehát egyrészt van egyfajta ilyen kikényszerítés, másrészt ugye ne feledjük, hogy amikor nincsen fogóckodója a piacnak, nem működnek a technikai elemzések, akkor nagyjából úgy működik a dolog, hogy mi a következő szép szám kerek, 400-as, 400-as, jó, akkor majd itt beszállok, és ezt tudja visszapattintani a forintot mondjuk, hirtelen megérkeznek az eurót eladók, forintot vásárlók mondjuk, és akkor ez vissza tudja terelni, és valóban azért igen komoly a kamat várakozás, és ugye ha már csütörtök, ma lesz az egyhetes betéti kamat tendere, és hát jelenleg a piaci várakozás az már most 6%-os kamatot mond, tehát 5,35-ről 6%-ra felugró kamatot.
Hát akkor ez nem maszatolás.
Ez már nem maszatolás, de talán ennyit most egyszerre nem fog lépni a jegybank, de hogyha ezt megteszi, akkor kétségtelen, hogy az, amit mondtam, hogy ez a 8%-os kamat környezet, az abszolút reális, és azt gondolom, hogy benne van a pakliban.
Ha már beszélünk, egy dolgot mindenképp még meg kell vitatnunk, és ez egy kicsit távolabbra néz. Egyre többen jósolnak stagflációt Magyarországon. Egyrészt ezt légy szíves, magyarázz el a kevéssé hozzáértőknek, hogy az micsoda és miért baj, és egyúttal azt is áruld el, hogy te hiszel ebben a szenárióban.
Ugye a stagfláció egy olyan rendkívül kényes, vagy akár azt is mondtam, hogy rossz gazdasági együttállás, amikor a gazdaság nem tud növekedni, sőt rosszabb esetben visszaesik a gazdaság teljesítménye, de ennek ellenére magasan ragad az infláció, mert olyan külső sokkok mozgatják az inflációs folyamatokat, hogy hiába lassul a gazdaság teljesítménye, ez nem tud annyit visszavenni az inflációs folyamatokból, hogy ezzel együtt süllyedni tudjon, tehát mondjuk van egy 0% körül növekedésünk, és van egy 4-5-6%-os inflációs folyamat, azt azért nyilván mindenki látja, vagy érzi, hogy ez nem túl jó dolog, mert akkor nyilván a fizetésünk is reál értelemben leértékelik, és bekerülhetünk egy olyan spirálba, amikor egész egyszerűen azt mondjuk, hogy nagyon nehéz lesz ebből kitörni, mert nem fog tudni bővülni a gazdaság, és nagyon nehezen lehet ilyenkor letörni az inflációt, nem lehet fűteni a gazdaságot. És hogy van-e ennek esélye? Én azt gondolom, hogy Magyarországon kisebb az esély erre, mint mondjuk az euróvezetben, ennek pedig az oka egész egyszerűen az, hogy sokkal jobb állapotban volt a magyar gazdasági kiindulásként, mielőtt megérkezett ez a háborús sok, és nyilván azért leadunk valamennyit mi a gazdasági növekedésünkből. De én azt gondolom, hogy legrosszabb esetben is azért meg lesz a pluszos növekedés, de én inkább kicsit optimista vagyok, azt mondom, hogy 3-4% körüli gazdasági növekedés azért még lehet Magyarországon, ez egyáltalán nem rossz egy ilyen helyzetben. Nyilván ez párosulhat egy 8-9%-os infláció, hát ez így nem túl szexi, de azért nem stagfláció. Úgyhogy én azt mondom, hogy ettől a rémtől egyelőre itthon nem kell tartanunk, de mondom, az eurozóna esetében valóban egyre többet beszélnek erről, és hát nem véletlen, hogy például az euróvezet nagyon sok úton megpróbálja majd ezt elkerülni, és hát például ez egy nagyon jó, hogyha el akarunk szakadni ugye európailag az orosz gáztól, meg az orosz nyersanyagoktól, ugye bejelentették ezt az új programot, ez óriási mennyiségű beruházást jelent, ami nyilván gazdaságot, a gazdasági teljesítményt élénkít, és remélhetőleg hosszabb távon le tudja törni az inflációt, vagyis mivel lehet a stagfláció ellen küzdeni, még több pénzzel, ez esetben a kínálat, a gazdaság kínálati oldalát kell támogatni, és azt kell megpróbálni egy kicsit helyre billenteni.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük, jobb kedvűek nem lettünk, de jobban informáltak mindenképpen, hála neked.
Köszönjük szépen, Péter, jó munkát neked.
Nektek is szép napot, sziasztok.
Virovácz Péterrel beszélgettünk, az ING Bank vezető elemzőjével. Forint árfolyam, infláció, stagfláció. Az ikerdeficitet azt már kiveséztük tegnap.